Elhangzott három kép a profétai bátorításban. Hadd folytassam innen. Lapozzatok majd a Máté evangélium a 19-es fejezetéhez, onnan veszük az alapigét, és azt fogjuk tanulmányozni. Ugye három edény volt a profétai képben. Az egyik a gabona, a másik a must, a harmadik pedig az olaj. Igaz? Jól értettem. Fordítsuk ezt le, ezeket a képeket a bibliai megértésünk szerint. Ugye a gabona az Istennek az élő beszéde. A mag, a búzamag az Istennek a beszéde, de egy olyan magról van szó, amely életképes, termőképes. Tehát Istennek az élő, eleven ígéről van szó, amellyel Isten meg akarja tölteni az életünket, amelyben cselekvőerő van, tervezés van, bölcsesség és hatalom van benne a véghezvitelre. Isten élő ígéről van szó. Isten akarja, hogy megtöltekezzünk, betöltekezzünk, ne halott tudással, törvényekkel, szabályokkal, emberi tanításokkal, hanem az ő tiszta igéjével, az ő beszédével. Erről ma is szólni fogok. Milyen fontos ez. A második dolog a must. A musthoz így ősszel többen tudják, hogy lehet hozzájutni. Össze kell törni a szőlőszemeket. Ha láttatok már prést, tehát szőlőprést, és esetleg használtatok is ilyet, akkor azt körülbelül tudjátok, hogy mit jelent a szőlőnek, amelyből kijön a must. Tehát ahhoz, hogy must legyen, így összenyomják a szőlőt, és abból folyik ki a must. Tehát a must a megtörtségnek és az alázatnak a szimbóluma. És a megtört és megalázott szívet Isten kedveli, ugye, ismerjük az igét. És a harmadik dolog pedig az olaj, ugye az Isten szellemének olaja, és az okos és a balga szüzek témáján napig tudjuk, hogy az oroszánás is az olaj, a többlet olaj, az pedig az oroszánásunk, a mi életünk. Isten szelleme kész bennünket megerősíteni, de a mi oroszánásunk nélkül nem tud velünk mit kezdeni. Tehát az olaj, a többletolaj a okos szüzeknél, az odaszánás, az elkötelezettség, az eltökéltség, amellyel Isten szelleme párosulni tud, és tudja adni az ő erejét az életben. Az emberi döntések, odaszánás, elkötelezettség nélkül, és a megvalósítás tényleges tettei nélkül Isten szelleme nem tud erővel betölteni bennünket. Mindig azt látjuk, Isten szelleme, mikor az embereket betöltött és erővel ruházta föl, azok elindultak, engedve Isten élő igéjének. Ehhez kellett alázat és szelídség a szívbe, hogy készséges legyen az ember megtenni, amit Isten mond, és ne okoskodjon, és ne fárassza az Istent, és magát sem a saját ötleteivel. Nagyon fárasztóak tudunk mi lenni, mi magunk számára is az ötleteinkkel, mert abból nem tudunk kifogyni, mint a Biblia emberei sem fogytak ki az ötletekből, tele voltak jobbnál jobb ötletekkel. Máté evangélium a 19-es fejezetéből, az első verstől a 12-es versig olvassuk az igét, és akkor átérünk az ige tanulmányozására, és két részre osztottam ennek a szakasznak a tanulmányozását a következő héten. Az Úr megsegít bennünket, és megéljük. Fogjuk folytatni majd. Tehát Máté evangélium a 19-es fejezet, első 19 verse, helyeteken ülve, de Isten által tisztelettel olvassuk és hallgassuk az igét. 19.1. Máté evangéliuma. Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, elhagyta Galileát és elment a Júdának a Jordánon túli vidékére. Nagy sokosság követte, és ott meggyógyította őket. Ekkor farizeusok mentek oda hozzá, hogy kísértsék és megkérdezzék tőle. Szabad az embernek bármely okból elbocsátani a feleségét? Ő így válaszolt. Nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? Majd így folytatja. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza. Erre azt mondták neki. Akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon vállólevelet neki? Jézus így válaszolt nekik. Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, a paráznaság esetét kivéve, és mást vesz feleségül, az házasságtörő. Erre így szólt hozzá, így szóltak hozzá tanítványai. Ha ilyen a férfi helyzete az asszonnyal, akkor nem jó megházasodni. Ő azonban így válaszolt. Nem mindenki képes elfogadni ezt a beszédet, csak az, akinek megaratott. Mert vannak nemzésre alkalmatlanok, akik így születtek, és vannak nemzésre alkalmatlanok, akiket az emberek tettek ilyenekké, és vannak olyanok, akik önmagukat tették nemzésre alkalmatlanná a mennyek országáért. Aki el tudja fogadni, fogadja el. Eddig az Isten igéje. Az első verssel kezdjük, azt olvassuk itt, hogy amikor Jézus befejezte a korábbi szakaszban a tanításokat, a tanítást, az irgalom, a könyörület, a megbocsátás témájáról, gyülekezeti fegyelem kérdéséről, elénk tárta az ember gyengeséget, esendőséget, és elénk tárta Jézus azt is, hogy milyen mérhetetlen szüksége van az embernek az Isten kegyelmére és irgalmára. Azt gondolom, jelenlévők közül senki nem kivétel. És gondoljatok bele, az Isten bekalkulálta ezt. Bekalkulálta, hogy esendőek vagyunk. Bekalkulálta azt, hogy hibákat követünk el. A legjobb szándék ellenére is néha rosszul szólunk, megbántunk másokat. Elvétjük az utat, megcsal bennünket a saját kívánságunk, az érzelmeink, a gondolataink. Isten jól tudta, bekalkulálta azt, hogy nélkülözhetetlen számunkra a kegyelem nem csak a megtérés újjászületés pillanatában, hanem az egész életünk során. Minden nap. És akkor erről beszél, elé tárja a tanítványoknak a fegyelmezés kérdését, az, hogy milyen nagy volt a kegyelme Istennek rajtunk hívőkön, hogy megbocsátotta a rengeteg bűnt és vétkezés hitszegést, és ebből a kegyelemből tudunk irgalmasak és kegyelmesek lenni egymáshoz. Aki ezt a kegyelmet megveti, vagy magához nem engedi, az nem tud kegyelmet gyakorolni a másik ember felé sem. Aki azonban ilyen nagy kegyelmet kapott, az adósa a többieknek, hogy szintén kegyelmes legyen, megbocsátó legyen, a bűneit megbánó, megvalló és bocsátott kérő személy felé. És afelé is, aki nem kér bocsánatot, csak a kapcsolat helyreállításához szükséges a bocsánat kérés és a kapcsolat rendezése, majd a bizalom felépítése. Ezzel kapcsolatban majd még a következő héten beszélünk, ugye a házasság helyreállásával kapcsolatosan. Azt olvastuk itt az első versben, hogy elhagyta Galileát és a Jordánnak a túlsó partjára ment, amelyet itt Júdea területének nevez a Biblia. Nagyon érdekes a hely, és ez később fontos lesz, ahogy bevezeti ezt a szakaszt az evangélista, ugyanis ez a terület, Perea területe volt, ma Jordánia, amely Herodes Antipasznak volt az uralma alatt. Tehát itt ebben a térségben, ugyanúgy, mint Galileában, Herodes Antipasz uralkodott ebben az időben. Az a Herodes Antipasz, aki egyébként Bemerítő Jánost kivégeztette. Tehát róla van szó. A következő versben azt olvassuk, hogy nagy sokaság követte őt, és ott meggyógyított a betegeiket. Nagyon érdekes dolog, ez a sokasság kérdése, újra és újra feljön a Bibliában, nem kerülhetjük, hisz itt is említi az evangélista, elénk tárja. A sokasság olyan emberek csoportja, akik nem feltétlen Jézusért magáért mentek hozzá. Nem feltétlen azért mentek Jézushoz, mert szerették őt, vagy mert felismerték, hogy ő a Mesiás. Nem azért mentek, hogy hallgassák a tanítást, nem azért mentek, hogy kövessék azt, amit Jézus tanít, hanem mert szükségeik voltak. Szükség volt segítségre, jelen esetben a betegség volt az, a betegség szüksége, amelyre megoldást vártak. De nem Jézus magát szerették, nem Jézus magát tisztelték, nem ismerték fel Krisztusban, Jézusban a Krisztust, a Mesiást, hanem szükség volt segítségre. És Jézusnál remélhettek gyógyulást és szabadulást. A másik nagyon fontos tanulság ebben az ige szakaszban, hogy követték ezek az emberek, valószínűleg városról városra, és Jézusnál nem volt evidencia, hogy mindig mindenkit meggyógyított. Mert hát korábban is megtette volna, de nem tette, tehát jönniük kellett utána, és most elkezdtek egy helyre, és akkor foglalkozott velük a betegségeikkel, és meggyógyította őket. Ez pedig azért volt így, mert Jézus alapvető küldetése elsősorban nem az volt, hogy gyógyítson, hanem ahogy a Márk 1.38-ban olvassuk, egy hasonló szituációban, amikor sok beteg várt a gyógyulást, Jézus imádkozott az atyához hajnalban, kérte a vezetést arra a napra vonatkozólag, és jönnek a tanítványai, hogy kérjék, hogy gyere, gyógyíts meg a betegeket, akkor Jézus következőképpen válaszol az atya vezetése alapján, ő pedig ezt mondta nekik, menjünk máshová, a szomszédos helyiségekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert azért jöttem. Tudta ugyanis Jézus, hogy az evangélium és az evangélium erre által való bánat és szabadulás menti meg igazán az embert, nem pedig a fizikai testi gyógyulás. És Jézus az embert jött megmenteni és megváltani, nem pusztán egy betegséget akart kezelni, az ember alapvető betegségét, a bűnbetegségét, amelyből fakad az összes romlottság, fájdalom, szenvedés, többek között a házasság területén is, és a kapcsolatok területén is, amelyről beszél aztán Jézus. Pontosan az emberi romlottságból fakad, amelyet kezelni csak az evangélium tud. A jó hír, hogy van a bűnre bocsánat, és van egy kegyelme Istennek, amikor valaki ráébred az elveszett állapotára és a bűneire. Aztán azt is olvastuk itt a harmadik versben, hogy a farizeusok mentek hozzá, és feltettek neki egy kérdést, mégpedig azt, hogy szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátani a feleségét. Na, először is ugye egy küldöttségről van itt szó. Valószínűleg ezeket a farizeusokat újra és újra a nép vénei küldték Jézushoz, és feltételezni lehet, hogy ők is vonultak a sokasággal, és várták a lehetőséget, hogy mikor kísérthetik Jézust. Tehát ők kötekedni akartak azzal, amit Jézus tanított, ők se el akarták fogadni, és nem követni akarták Jézus tanítását, hanem bele akartak kötni, amit Jézus mondott. Tehát volt egy ilyen fajta szándék, és várták a pillanatot. Elérkezett a pillanat, és miért volt ez a legalkalmasabb hely arra, hogy megkísértsék Jézust? Mondtam, ennek a területnek a fejedelme Herodes Antipász volt, aki addigra már kivégeztette Bemerítő Jánost. Miért is végeztette ki Bemerítő Jánost? Mert Bemerítő János megítélte Herodes Antipászt, hogy elvált asszonyt vett feleségül, ráadásul a testvérének a feleségét csábította el, és azzal élt aztán házasságban. Joggal feltételezhették a farizeusok, na itt a lehetőség. Lépre csaljuk, ha ő is Bemerítő Jánoshoz hűen következetesen ezt a bűn meg fogja ítélni, ez Herodes fülébe fog jutni, kezünk közé vér nem tapad, Herodes a gyűlölettől, a féktelenségtől fűtve kivégzi Jézust, kivégezteti Jézust, és megoldottuk a problémát. Tehát nem volt véletlen, hogy pont ezen a területen kísértik pontosan ezzel a kérdéssel a názareti Jézust. Ez volt a politikai hatalom felhasználása Jézus ellen. És a harmadik dolog, ami mindenképpen fontos maga a kérdéssel kapcsolatosan, hogy abban a korban volt két jellemző irányzat, tanítás, amelyet tanítottak tekintélyes rabbik. A neveket nem baj, ha nem tudod, lehet, hogy olvastál már róla. Az egyik Samai rabbi volt. Samai rabbi azt tanította abban az időben, hogy a válásról, hogy a válás alapja a házasságtörés, vagy a házasságot megcsúfoló más cselekedet lehet. Egyébként elválni bűn. Ez volt Samai rabbi tanítása, amelyet sokan követtek és tisztelték őt. A másik rabbi, aki szintén köztiszteletben állt, az Hillel rabbi volt, ő volt a liberális rabbi, a következőt mondta. Bármilyen indok elegendő az, hogy elválj, ilyen indokot fogadott el például, hogy ha odaégette az asszony az ételt, vagy szebb asszony találtál helyette. Tetszett sokaknak ez a tanítás egyébként, volt a követői, és ez elegendő indok volt arra, hogy elváljon valaki, és elküldje az asszonyt a háztól. Ugye az asszonyok helyzete sokkal kiszolgáltatottabb volt, mint a mai korban, ugyanis az asszonyokat a férfiak tartották el. Az asszonyok munkája, gyermekek és a háztartás vezetése, gondozása volt, és hát sok minden, ami a ház körül volt, vagy a családi vállalkozásba is belekapcsolódtak, és ott is aktívak voltak. Lássátok a példabeszédek 31-ben ennek a kifejtését. Tehát ez a két irányzat volt, amelyet az emberek akkor követtek, és meghatározta a gondolkodásukat a válással kapcsolatosan. Jézus azonban nem foglalkozik a két rabbival, hanem a válaszában a következőt mondja. 4.-6. versek szakasza így hangzik. Ő így válaszolt. Nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fog a férfivá és nővé teremtette őket? Majd így folytatja. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az ember egybekötött, az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza. Jézus tehát egyik rabbinak a tanításához sem köti a tanítását, hanem visszanyúl az autentikus forráshoz, az igéhez. Nagyon-nagyon fontos gondolkodásmód és alapelv számunkra is. Nem az a lényeg, hogy ki mit tanít. Teljesen mindegy, ki mit tanít, és milyen nagyszerű tanítók, meg az interneten, vagy én magam is, bármi ilyen prédikációt hallgathatsz, nem az a lényeg, hogy ki mit mond a Biblia. És ez nagyon fontos alapelv, ami számunkra is, hogy ne emberi tanításokhoz kötődjön a mi hitünk, hanem az Isten élő igéhez. És csak annyit fogadjunk el egy tanításból, amely egyezik az egészséges beszéddel. Az egészséges beszéd ismérve pedig az, hogy az Isten igéhez kötődik, és Isten igéjét tanítja, még akkor is, ha vannak olyan korszakok, amikor nehéz hallgatni azokat az igéket, amelyekről éppen most is beszélünk. Olyan korban élünk, amikor a válás, újraházasodás kérdése is házasság, házassági válás, újraházasodás kérdésével fogunk foglalkozni a héten és a jövő héten. Ez egy olyan nehéz téma, amelyet legszívesebben az ember elkerülne, mert óhatatlanos érzelmeket kavar fel. Sokan érintettek ebben a kérdésben. Ma gyülekezeten kívül, a társadalomban és a gyülekezeten belül is. De mivel a Biblia beszél, világos tanítása van erről, nem térhetünk el tőle, mi akkor is, ha nem tetszik esetleg embereknek, vagy személyesen érint embereket. Jézus tehát tanítást ad arról, hogy hogyan kell gondolkodni az embereknek. Nem a rabbik tanítása lényeges, hanem a Szentírás. Ahhoz kötődünk, és abból kiindulva értelmezünk helyzeteket, körülményeket. Nem az, hogy mi hogy gondoljuk, vagy éppen az internetes nagy tanító most milyen irányzatot képvisel, mert akkor el fogsz bukni. És soha nem az a lényeg, hogy kitől hallottad, ezt már többször mondtam, hanem mit értettél meg az igéből. És a jó tanítás az, amely az ige megértésére segíti az embereket, és az igéhez kapcsolja, és az ige Istenéhez, Krisztushoz kapcsolja az emberek szívét, nem pedig a személyéhez. Apollós, kicsoda az Apollós, kicsoda Pál, szolgák csupán. Tudjátok, erről korábban már beszéltünk. Jézus egyébként az 1 Mózes 1.27-et és a 2.24-et idézi, amelyek így hangoznak, hogy megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfiúvá és nővé teremtette őket. Majd a 2.24-ben azt olvassuk, ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. És ehhez fűzi a Máté 19.6. verset, magyarázatképpen, kiegészítésképpen, úgyhogy már nem két test, hanem egy. Megerősíti, amit semmi újat nem mond, csak visszautal az előző versre, és megerősíti, hogy így gondolom. Tehát én is így gondolom. Ezzel értek egyet. Az én tanításom is egyezik azzal, ami ki van jelentve a Bibliában. Tehát, hogy most már nem kettő, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, azt ember el ne válassza. Ez volt Jézus válasza ezekre erre a kérdésre. A házasság Isten tökéletes tervében van benne. A bűneset előtti állapothoz tartozik az ember életben a házasság. Tökéletes dolog. Isten teremtett tökéletes tervében benne volt az, hogy a férfihoz házastársi hűségben adta az asszonyt, Évát, és a házaskörön idéztem egyik írót, aki mondta, hogy a segítőtárs, ugye így is mondja a Héber is, a segítőtársnak nevezi a feleséget, a férfi segítőtársnak nevezi a feleséget, és egyik ígéretű mondta, hogy nagyon nagy szükségünk van a feleségeinkre, ők segítenek, hogy megtaláljunk dolgokat, amit elvesztünk, ki segítenek bennünket, amikor eltévedünk, a legjobb kritikusok is számunkra, legnagyobb segítségek számunkra. Hol lennénk mi az asszonyok nélkül? És válasz, még mindig az édenkertben. Bocsánat, elnézést kérek. Megvolt a szerepe természetesen Ádámnak is, no de azért Pál apostol világosan mondja, hogy avagy nem Éván keresztül lépett be a kísértő, és nem Éván keresztül csalta meg Ádámot. Tehát az új szövetség. Azt hogy nem szabad elfelejteni, mikor itt a feminizmus dörömből a gyülekezetek kapuin bekéreszkedvén oda. A nők csodálatosak, Isten áldottai, és tényleg nélkülük nem lehet teljes az életünk férfiaknak. Hálás vagyok én is a kedves feleségemért, az Úr megajándékozott vele, dicsőség ezért neki. Tehát házasság Isten tökéletes tervében van benne. Egy férfi és egy nő életre szóló szövetségének gondolta ki az Isten. A tökéletes terve Istennek tehát egy férfi és egy nő életre szóló szövetség kapcsolata, ahogy tegnap is hallottuk, a szövetség lényege ketté vágni, például a Héber szó azt is jelenti a szövetség, hogy ketté vágni. Ábrahámnál is megjelenik, ketté vágták az állatokat, átmentek rajtuk, így vágassak ketté én is, ha megszegem a szövetséget. Tehát azt jelenti, hogy életemet adom a másikért, feladom az életemet, hogy közös életet éljünk. Az, aki nem adja föl a teljes életét a másikért, nem tud házasságban élni. Nem alkalmas rá. De Isten úgy tervezte, hogy adják magukat ebbe a szövetségbe, melyben a legteljesebb közösség valósul meg a házasság szövetségében, amely két ember között lehetséges a Földön. A legmélyebb kapcsolatról van tehát szó. Az egysége a házas pároknak ugye, szellemi, lelki és testi területen egyaránt megvalósul az Isten terve szerint. Ez Isten tökéletes akarata. Minden ettől való eltérés az emberi bűn, a romlott természetünk gyümölcse, amelyre természetesen a sátán démonaival rá is segít, amilyen módon csak tud. Lesznek ketten egy testé, úgy, hogy már nem két test, hanem egy, tanítja Jézus. Na most, mondtuk, hogy egy férfi és egy nő életre szóló szövetsége, maga a válás kérdése pontosan ugye ezt töri meg, ezt az alapelvet, de ezt az alapelvet akkor sem léphetjük át, hogyha azt kell mondanunk, hogy minden bűnre van bocsánat. Tehát a válásra is van bocsánat, mert ha valaki megbánja a bűnt, és a lehetőségei szerint elhagyja, akkor Isten kegyelmes és helyreállítást ad neki, de azért, mert kegyelmes az Isten, nem legitimálhatunk bűnöket. Tehát ez akkor is Isten tökéletes terve, egy férfi és egy nő életre szóló szövetsége, ha sokan ezt nem tudták megtartani a mai társadalomban. És van rá bűnbocsánat, és van rá kegyelem. Mert van. Ki kell mondjuk. Mi akkor is, ha súlyos következményei vannak egy válásnak, főleg ott, a gyermekek is vannak már. És egy életre szóló következményei vannak a válásnak. És az újraházasodásnak is. Sok minden függ a körülményektől. Akkor is azt kell mondanunk, hogy Isten tökéletes akarata és terve, hogy egy férfi és egy nő életre szóló szövetsége. És ez a Biblia. Tehát mondhat bárki bármit, tanítók jöhetnek, mehetnek. Az ige, ha az igébe gyökerezünk, ami edényünk, az élő igével telik meg, akkor ehhez kell ragaszkodnunk. Különben elsodródunk. Gyökértelnek leszünk. A egységgel foglalkozunk. Az első egységnek, aki első két építő eleme, amelyről most ma beszélni fogunk, az az emberi kapcsolatokra, a barátságokra is értelmezhető, még akkor is, ha ennek mélysége soha nem lehet olyan, mint egy férfi és egy nő házastársi kapcsolatában. Tehát a legmélyebb átélései ez az első két résznek is, amivel fogunk foglalkozni, a házasságban adatik. Olyan mély kapcsolat nincs sehol, még egy barátságban sem. Mi akkor sincs, ha Dávid azt mondja, hogy a Jonatánnal való barátsága az asszonyok szerelménél is erősebb, nagyon ragaszkodott hozzá. Nyilván máskorban éltünk, meg volt neki pár felesége. És azt el kell mondanom, hogy Krisztus előtt már kb. 200 évvel kezdett helyreállni az egynehűség a zsidó társadalomban is, mert hát nem Évákat teremtette Ádám, mert nem Évát. Ugye ez egyes szám, tehát Isten eredeti terve, hogy egy férfi és egy nő, és ettől volt eltérés a ókorban, a szövetség időben. No, az első építő eleme, hogy a szellemi egység, a szellemi bensőségesség. A házasságban, vagy a baráti kapcsolatokban, tehát mondom, az első két elem, az mind a kettőre érvényes, mi akkor is, ha többször a házasságról fog beszélni, hisz maga a tanítás most, az ige, ugye a házasság kérdésével foglalkozik. A házaspárok számára a szellemi növekedés, annak a bensőségessége, meghittsége, közös és kölcsönös törekvés kell, hogy legyen. Tehát nem elegendő az, hogyha a férfi akarja, az, hogy szellemileg épüljünk, egyek legyünk, mindjárt meglátjuk az építőelemeit, hanem szükséges az, hogy mind a két fél adja magát a szellemi egység építéséhez. Döntés, aztán tanulás folyamat, ahogy Dave Stanford bácsi is nagyon világosan erről tanít az intimitás kérdésében, és sokszor ugye beszélünk erről a jegyes oktatásokon is. Még mindenkinek magának kell ráébrednie az élet értelmére, hogy miért élek, mi az értelme az életemnek, addig a közös szellemi életnek a mélyítése, felfedezése, az egy közös feladat. Tehát a szellemi egység nem alakulhat ki egy házasságban, ha csak egyik fél akarja. A feleség nagyon szeretné imádkozzunk együtt. Nagyon szeretné, hogy szolgáljunk együtt. Nagyon szeretné, hogy olvassunk Bibliát. A férfi meg passzív. Ebből nem lesz építkezés a szellemi életükben. Hiába akarja a férfi, hogy olvassunk, drágám, imádkozzunk. Én nem szeretek veled, engem zavar. És nem tudom, majd én magam. És hát most mit csináljon? Hát ugye nem köthet rá pórázt, és mondja, hogy na, akkor most ideülsz, és meghallgatod az igét. Ugye, hát nem hiszem, hogy bárki örülne ennek, hogyha a férje ilyen módon próbálná rábírni a szellemi egységre, meg mi is, milyen is lenne a szellemi közösség. Tehát felismerés kérdése, megértés kérdése, és aztán pedig kölcsönös akarás. Kölcsönös odaszánás kérdése, különösen, amikor gyerekekkel egészül ki a család, amikor talán nehezebb is kivételezni, hogy kisgyerek van, vagy már több gyerek van, ennek a helyének a megtalálását. Bevonni ugye a gyerekeket is ebbe a szellemi közösségbe. A házastársaknak együtt kell felfedezniük a közös életük jelentőségét és értelmét. Szellemi értelemben is. Hogy miért adott bennünket az Úr egymásnak? Mit akart ezzel Isten? Milyen terve van Istennek velünk? Hogyan gondolkodik Isten rólunk? Hogyan gondolkodik a jövőnkről? Mit tervez Isten velünk? Ez is, ha nincs szellemi közösség, és nem keresik Istennek az akaratát, nincsenek Istennek közösségben együtt, soha nem fognak kiteljesedni ezen a területen. Viszont Isten akarata, hogy beteljesedett életet éljünk, és áldott életet éljünk a házastársunkkal kapcsolatosan és együtt. A szellemi építkezéshez folyamatos táplálékra van szükség. Nem elegendő a jegyesség időszakában buzgón imádkozni, hogy minden rendben legyen. Nem elég egy évig buzgón imádkozni, hogy minden áldjon meg az Úr bennünket. Nem elég akkor, mikor építkezünk, vagy mikor lakáskérdés van, vagy mikor beteg a gyerek. Vagy mikor nincs társam. Építjük a reményfalt, böjtölünk, imádkozunk. Amikor megvan, hát most már minden rendben van. Akkor még inkább szükség van arra, hogy keressük az Urat, együtt is tegyük ezt meg, mert szellemi táplálékra van szüksége a kapcsolatnak ahhoz, hogy szellemi értelemben növekedni tudjon. A alapvető értelme az életünknek, hogy egy másik személlyel meg tudjuk osztani magunkat egy biztonságos és egy bensőséges kapcsolatban. Az ember életének valódi értelme az, hogy tudja megosztani magát valakivel. A legbenső részét. Olyan személlyel, aki meg tudja érteni, akiben bízhat, megbízhat, akitől elfogadást kap, aki valóban társa. Ha ez nincs, az ember élet boldogtalan. És azt látom, több ember azért boldogtalan a házasságában, mert ezt nem értette meg, vagy ha érti, nem gyakorolja. A házasság szellemi dimenziója, a házasság egészsége gyakorlatilag egy forrás az egész életre nézve. Ha szellemi élete rendben van valakinek, akkor az egy forrásá válik az élet minden területére nézve. Ha szellemi életünk nincs rendben a házasságban, akkor bizony mindig egy féllábú, egy döcögő életet fogunk élni. És egyetlen tényező sem bír a következő közül sem olyan súllyal és erővel, mint maga a szellemi közösség a házasságban, és annak a szellemi életnek a felfedezése, mert ez egy felfedező út is a házasságban, rengeteg mindent lehet megérteni, megtanulni egymástól is, egymáson keresztül is, kiegészítjük egymást, mindjárt részleteket is mondok el ezzel kapcsolatosan. Az első nagyon fontos fejezet a szellemi építkezésnek, hogy dicsőítsük közösen Istent. Magasztaljuk az Urat. Szakítsunk időt házaspárként, ha barátságot akarsz építeni a barátoddal, hogy olvassuk közösen az Istennek az igéjét. Magasztaljuk, dicsérjük az Urat. Ha nincs zenei tudásod, akkor nem feltétlenül úgy lehet magasztani Istent, hogy énekelsz, mert lehet, hogy szomszédod nem örülne neki. Akkor magasztad szavaiddal. Dicsérjük Istent. Bátorítsuk egymást az Úrral való közösségben a mélyülésre. Hogy mély is, drágám, az Úr szeret téged, keresd az Urat. Bátorítsuk, hogy buzdítsuk egymást, hogy van mélyebb. Jó, lehet Isten mélyebben megismerni. Felületes vagy, drágám, azt látom. Azt látom rajtad, hogy elmaradtak az igeolvasások. Nem imádkozol olyan buzgón, mint imádkoztál két hete. Van valami baj? Bátorítalak, keresd az Urat. Ne csüggedj el, gondold van a munkahelyen. Imádkozz az Úrhoz, keresd az Urat. Gyere, imádkozzunk együtt. Istennél van megoldás. Az Úr szeret bennünket. Gyere, menjünk az Úrhoz. Buzdítsuk egymást, hogyha felületesekké váltunk, hogyha megállapodott a hívő szellemi életünk, mélyüljön a hívő életünk, váljon ez egyre bensőségesebbé Istennel. És így maga a házasság gazdagodni fog, és egy fejlődést és formálódást fogunk tapasztalni a házasságban. Mert a formálódás és a fejlődés egy életen át tartó folyamat a házasságban is, mint éppen az ember életben is. Aztán a következő nagyon fontos része a dicséretnek, a szellemi közösség építelemeként, hogy a házas párok együtt vegyenek részt rendszeresen az Isten tiszteleten, az Úr dicséretében és imádatában. Kapcsolódjanak be, mint házaspár. Itt vagyunk most már. Janusz és Mónika tegnap összekötötték az életüket, nem külön jöttek a gyülekezetbe, jöttek együtt. Jöttünk magasztalni az Urat. Mondta Janusz tegnap, most eljövünk vasárnap, mert jövő héten nem tudunk jönni, és két vasárnap sok, hogy kimaradjon. Pedig biztos eléggé fáradtak voltatok ma, egész héten készültetek a mennyegzőre. Mégis azt mondtátok, kezdjük így a házasságot. Nagyon jó döntést hoztatok. Milyen rossz lenne ezt hallgatni vissza internetről? Már elszúrtok az első kanyarba. És milyen jó, hogy nem így tettétek. Dicsőség az Úrnak. És ilyenre nem kért senki titeket, magatok belül éreztétek, és ez a normális. Fontos az, hogy a házaspár legyen hűséges az a gyülekezethez, ahol elkötelezte magát. Ez is egy szellemi építkezés. Ez a fajta következetesség és hűség. És ne fedjétek el, hogy az Isten imádata közösség értelemben is stabilizálja a házasságot. Óriási ereje van, megtartó ereje van a közösségnek is. Többek között annak például jó példákat látsz a gyülekezetben, amely más életvitelt élnek, mint a világban. Milyen bátorító. A második eleme a szellemi építkezésnek az ima, együttes ima. Az Egyesült Államokbeli felmérésre tudok utalni, amit én is olvastam, hogy az együtt imádkozó házaspárok a legboldogabbak. Ez egy egész kutatás volt, amikor hívő és nem hívő párokat is kérdeztek, és egyértelmű volt, hogy az együtt imádkozó párok boldogabbak, mint akik nem imádkoznak együtt. Mindegy, hogy hívő vagy nem hívő. A hívők is, akik imádkoznak együtt, boldogabbak. Nagyon érdekes volt, amit olvastam, hogy bármilyen furcsán is hangzik, szoros összefüggés van az imádság és a szexualitás között. A közös imádság gyakorisága sokkal biztosabb mutatója a házastársak boldogságának, megelégedettségének, mint a szexuális együttlétek gyakorisága. Döbbenet. Nyilván ne hagyjuk el azt sem, de arra, hogy szó vesz a házasságban. De a boldogság faktor sokkal inkább függ az együtt imádkozástól, mint a szexuális együttléttől. Aztán a harmadik elem a szellemi építkezésben, hogy szolgáljunk együtt. Szolgáljuk az Urat együtt. A másokért történő fáradozás mélyíti egyrészt az alázatot, mert magam elé helyezem a másik embert, amiről szintén szó volt ebben a profitai képben is, a must kérdésében, a megtörtség alázat kérdése, hogy magam elé helyezek egy másik embert, az együttérzésben a növekedést, a könnyűletben, és erősíti a házasság meghittségét, bensőségességét. Amikor együtt teszünk valakiért valamit. Döbbenetes, de nagyon erőteljes és jótékony hatása van a házasságra, amikor együtt szolgálunk mások felé. Lehet ez úgy valósul meg, hogy egyik fél otthon marad és imádkozik, és biztosítja a hátteret, a másik éppen elmegy akkor, vagy fordítva. Tehát nem feltétlenül egy szerre vagyunk egy helyen, de mégis közös a befektetés. És ez mélyíti a házasságot, bizonyított dolog. És nagyon érdekes dolog, hogy amikor elkezdünk mások felé szolgálni, és megosztjuk a szeretetünket mások felé, ez erősíti az egymás iránti szeretetet is. Mert kimozdít az önzésből, még erőteljesebben. Döbbenetes. Tehát visszahat a házasságra is, az egymás iránti szeretetben is, erősödni fogunk, miközben másokért is tudunk élni, és másokért is tudunk tenni. Ez volt a szellemi egység. A következő kapcsolati, hogy a lelki egység kérdése, amelyről szintén Jézus azt mondja, hogy lesznek ketten egy testé, tehát teljesen egyé válnak, szétválaszthatatlanul egyé válnak. Tehát ez a házassági szövetség egy olyan ragasztó, amely csak roncsolással választható el. Tudjátok, ismertek ezt a kötéseket, ugye, akik valamikor gépelemeket, vagy technológiát tanultak, kitanult iskolába ilyesmit, technológia, gépelemek, akkor tudjátok, hogy oldható, és oldhatatlan kötések, vannak, amik roncsolással lehet oldani, ilyen heggesztés például, amit széjjel kell vágni, mert az úgy össze van kötve, összeolvad az anyag, a heggesztési eljárással összeolvad a két anyag, összekeveredik. Ilyen a házasság is. Elválaszthatatlan. Oldhatatlan, ezt fordítsd le. This is good practice for her. A oldhatatlan kötés, ilyennek látja Isten a házasságot egyévának. Így most már nem beszéltünk kettőről, hanem egyről. Értitek az előzőekben is, hogy annyira összefüggünk, annyira függünk egymástól a házasság szentségében, szövetségében, hogy ezt nem lehet félretenni. Ha őrült vagy, ha ezt nem veszed figyelembe. Olyan őrültség, mint a 8000 méterről kiugrani a repülőgépbe, és ott hagyni az ejtőernyőt. A vége ugye körülbelül tudható, 200 km per órára gyorsul fel a zuhanó test. Mondjuk, aki, akár, ha így kiterjeszted a karodat, és próbál lassítani dolgot, meg gondolsz, hogy már lassítod, 200 km per órával találkozna a Földdel. Azt látj. Tehát ilyen őrültség arra gondolni, hogy ezeket a bibliai szabályokat nem veszed figyelembe. Láttam egyszer egy rajzfilmet, és egy almafáról szólt a rajzfilm. Kerestem is, hogy levetítsen nektek, nem találtam meg. Nagyon érdekes maga a rajzfilm. Idős almák vannak a fán. Teljesen nyugodtak. Nem ficánkolnak. És van egy fiatal. És fiatal nézi az időseket, hogy milyen nyugodtak, és ők ficánkol, rángatózik. Neki nem jó itt lenni. És addig rángatózik, hogy leesik, és platty. És ki van írva a kis film címe? Gravitáció. Tehát ugye az idős almák okosak voltak. Tudták, mi vár rájuk, hogyha nagyon ugrálnak. A kis fiatal azt gondolta, hogy még most én feltállom a spanyol viaszt, és itt milyen tétlenek ezek, milyen buták, milyen balgák. De hát sajnos ő volt a buta és balga, mert nem vette figyelembe a törvényszerűséget. Attól függetlenül nem vette figyelembe, és nem vette komolyan, ugyanúgy működött az életére nézve, mint bárki másnak. No, tehát a egyé lesznek ugye, és a egységnek az egyik része a szellemi egység, a másik a lelki egység, kapcsolati egység. Az emberek többsége azt várja házasságtól, még hogyha ezt nem is vallják be sokan, hogy megtalálják életük legjobb barátját. Ez egy teljesen normális várakozás. Hogy megtaláljam azt az embert, aki legjobb barátom az életben. Ugyanis a házasság az a szerzeménye Istennek, amelyben a kapcsolat is a legmélyebb tud lenni. A legőszintébbek tudunk lenni. A legmélyebb dolgokat el tudjuk mondani. Nincs titkunk egymás előtt. Megbízhatunk egymásban, hogy bármit rád bízhatok. Megoszthatom a gyengeségemet. Láthatod a gyengeségemet. Mert te vagy a legjobb barátom. Te igazán ismersz engem. Olyan dolgot is tudsz rólam, amit más nem tud. Ez egy jogos igény és várakozás, és Isten akarja is ezt betölteni. Olyan kapcsolat ez, amikor félelem nélkül elmondhatsz dolgokat a másiknak. Megoszthatod vele a gyengeségeidet. És kapsz pozitív visszajelzést, kapsz korrekciót is, ha szükség van. Bízhatsz benne, hogy figyelmeztet, ha rossz úton jársz. Bízhatsz benne, hogy bátorítani fog, hogy haradj előre. Bízhatsz benned, hogy ő melletted áll, akkor is, ha mindenki ellened van. Nem elvtelenül. De akkor sem hagy el, még ha hibázol sem. Ugye ez az igaz barát, aki testvére nyomorúságban válik, mondja az ige, de az igaz barát az melletted van akkor is, amikor gyenge vagy, vagy erőtlen vagy. Ő az, aki ápol téged, amikor beteg vagy. Ő az, aki akkor sem hagy el téged, amikor esetleg már nehezen hallod, amit mondanak. Hogy amikor fogból is kevesebb van, mint fülből. Megváltozunk. Emlékeztek, amit a kislányom mondott nagymamának, hogy nagymama, ti jól házasodtatok. És kérdezte a nagymamája is, miért? Azért, mert te akkor is mellette vagy nagypapának, amikor beteg. Ez volt az unokának a véleménye a helyzetről. A barátság megőrzése azonban az elkötelezettségen és a szereteten alapszik. Hogy a barátságot építsük és megőrizzük, szintén szükségünk van a többlet olajra, ahogy hallottuk a vezetőben, az odaszánás, az elkötelezettségre és a szeretetre. Mindenképpen ugye Krisztustól tanult szeretetről van szó. Nézzük meg, hogy mi az, amik hozzájárulhatnak a barátság erősítéséhez, vagy elhagyása, figyelmen kívül hagyása gyengüléshez fog vezetni. Az első dolog, amit kiemelnék, hogy adjunk időt magunknak, hogy barátként együtt lehessünk. Fektessünk nagy hangsúlyt ezeknek az időknek a bensőségességébe. Amikor nem problémákat beszélünk meg, nem arról beszélünk, milyen füzetet vegyünk a gyereknek az iskolába, milyen tárgyakat vegyen fel a gyerek, vagy elromlott a konyhaszekrénynek az ajtaja, és meg kell csinálni, csöpög a csap. Tehát ennek is megvan a helye, de egy házasságban szükséges az, hogy töltsünk időt egymással, beszélgessünk. Önmagunkért, egymásért, érdeklődően. Persze beszéljük meg ezeket is, mert hogyha az a szekrényajtó mindig is megcsinálva, és már az asszony egy hónapja mondja, nem feltétlen fog vidám lenni, hogyha te hintaszékben levél beszélgetni akarsz vele. Aztán óvjuk meg a barátságunkat a konfliktusoktól. Védelmezzük az egymásra szánt időt. Legyenek olyan időszakok, vagy időszak az életünkben, amikor nem megbeszéljük a feszültséget, nem problémát oldunk meg, ahogy mondottam, hanem együtt vagyunk, építjük a kapcsolatot, érdeklődünk egymás felé. Úgy beszélgessünk, mint barátok. Ne legyünk támadóak a másikkal szemben. Élvezzük azt, hogy nyugodtan beszélgethetünk. Néha mi a feleségemmel kiülünk a teraszra, jól felmelegítette a nap, 40 fok volt délután, és estére már hűvösebb lesz, és még a szúnyogok invázió nem érkezett meg, de kiültünk és beszélgettünk. Nem a problémákról, nem a közelgő iskoláról, nem a fűmagokról, hanem beszélgettünk. Eltöltöttünk egy kis időt egymással, és ez annyira jók ezek a kötetlen idők, amikor beszélgetünk, együtt vagyunk. Én legszívesebben a feleségemmel beszélgetek az életben egyébként. Nagyon élvezzük egymás társaságát. Hála Istennek, ez kölcsönös, tehát ő is így van vele. Ez ugye ez nem árt. És ezt a nyugalmat, amikor tényleg nem kell rolni sehová, gyerekek már lefeküdtek, pedig már nincs gond, már ki is békültek kétszer, amikor tépték egymás haját, és elrendeződött minden. És akkor még van egy kis időnk arra, hogy most együtt legyünk, nyugodtan. Igaz, már érzitek, milyen jó. Azt mondja az Efézus 4:29-ben, azt tanácsolja az apostol által nekünk a Szentlélek, semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, a szükséges építésre, hogy áldás hozzon azokra, akik hallgatják, ezt hívhatjuk szellemi szájkosárnak. Amúgy olyan zár, hogy akkor engedi kinyitni a szádat, amikor ennek az alapelvnek megfelelsz. Jó lenne, ilyet árulnának, nem? Nem tudom, azt mondja, hogy könyves asztalnál tudtok venni majd ilyet. De kaptátok Isten szellemét. Mindannyian. És érezzük, ha adunk elég időt magunknak, megfontolni a beszédünket, hogy ezt mondani kellene-e, vagy sem. Ha nem adtunk elég időt erre, akkor utána, amikor kimondtuk, érezzük, hogy ezt nem kellett volna. Csak akkor már rendezni kell, ugye, akkor már sajnos bomlasztottunk, vagy romboltunk, vagy pusztítottunk, hogyha ezt mondtuk, vagy így reagáltunk. A harmadik terület, ami csak a házasságra érvényes, már a barátságra nem, félrejtés ne essék, a testi intimitás, férfi és nő között a házasságban. Az 1 Korintus 7:3-ban következőt olvassuk. A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség és a férje iránt. A házasságban a szexualitást Isten szintén már az Édenkertben adta. Sajnos torz tanítások születtek az egyház történelem során, és vannak olyan tanítások, amelyek magát a szexualitást pusztán a gyereknemzés céljára fogadják el, és minden egyéb dolgot paráznaságnak, tisztátlanságnak tartanak. Ugye ez tévegés, semmi köze nincs a Bibliához. Azt mondja a Biblia, hogy férfivá és nővé teremtette Isten az embert. A teremtéskor a nemiség már meg volt alkotva, és mind a szaporodás, a gyereknemzés céljára, mind pedig az örömszerzés céljára adta Isten a szexualitást. Az 1 Mózes 2:18-25-ben következőt olvassuk ebben a témában, a házasság nagy témájában. Ezután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyről lenni, alkotok hozzáérő segítőtársat. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomban való csont, asszonyember legyen a neve. Mert férfi emberből vétetett, ezért a férfi elhagyja apját és anyját, a ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Az elhangzottakban arra próbáltam rámutatni, hogy hogyan tervezte Isten meg a házasságot, hogyan adta a házasságot, és a mai korban, a mai kultúrában milyen tanítása van a Bibliának, hogy hogyan lehet virágozni, egy virágzó házasságot megélni, és nem a házassági válás felé sodródni. Nem ez a célunk, hogy elváljunk, hanem a célunk az, hogy gyümölcsöző házas életet éljünk. És arra is szerettem volna rámutatni, hogy a gyümölcsöző áldott házas élet nem egy véletlenszerű dolog. Az nem úgy van, hogy lefekszek este, zűrzavar volt, összevisszaság, felkelek. Boldog vagyok! Minden megváltozott! Ugye mi szeretnénk ezt, hogy beveszek egy piros gyógyszert, és akkor nem a hasam megy tőle, hanem reggel megoldódnak a problémái. De ilyen gyógyszer nincs. Isten megváltoztat a mi szívünket, ha megtértünk, újjászülettünk, adta az ő drága beszédét, példát adott nekünk szelítségből és alázatból, hogy őt kövessük, hogy legyen megtört az életünk, mert ha nem az, előbb-utóbb összetörik. Nem láttam még olyan autót, amely 120-al neki ment volna a betonfalnak, és letört volna össze. Ilyen őrültség, nem figyelembe venni Isten igéjét, nagy gázzal neki menne a betonfalnak. Tehát alázat és megtörtség, és nagyon fontos dolog az odaadás, odaszánás. Döntések és tettek, amelyre jön a Szentlélek ereje és áldása. Aki nem engedelmeskedik az igének, aki csak a megértésig jut a Bibliával, az nem tapasztalja Isten erejét, mert nem a megértésre, többször hangzott már az elmúlt hetekben, hanem a cselekedetére, Isten igének megcselekvésére jön rá az Istennek az ereje és az áldása. Olyan házaspároknak azt tudom tanácsolni, akik úgy látják, hogy ezeken a területek bármelyikén nem működik az életük, vagy rosszul működik, figyeljetek olyan házastársakat, akiket boldognak láttok. És kérjetek segítséget. Hogy figyelj, az életünkben nem megy, nem tudunk együtt imádkozni. Problémákba ütközik. Ti hogy csináljátok? Megmondtam az asszonynak, ideülsz és kész. De akkor menj tovább. Bár azt gondolom, nagyon fontos a következetes határozottság. Mind a kettő fontos. A következetesség is, és a határozottság is. Mert nincs annyi idő, amely egy normális ember számára el nem tölthető a feladatokkal, a tevékenységgel, a megoldandó problémákkal. Tehát ha normális életet élsz, nincs annyi időd, amelyet ne tudnál belefektetni abba, hogy mindent megcsinálj. Tehát ha így vagy, normális ember vagy. Még azt mondja, hogy bárcsak lenne olyan, hogy nem csinálok semmit. Ilyen nem lesz az életedben soha, viszont kellenek döntések, amelyek alapján az életünket éljük, hogy bizonyos szituációkban fontossági sorrendeket állítunk föl, hogy ez most ennek van itt az ideje. És a legfontosabb az, hogy építsük a házasságunkat. Tehát, ha nem működik az életedben valamely terület, veszélyben vagy. A házasságod a válás felé sodródik. Még akkor is, hogy ez a jéghegy messze van még. Isten igéje használati utasítást adott nekünk. Ami történik velünk, az nem véletlenszerű. Az sem véletlenszerű, hogy egy áldott életet élünk. És Isten kegyelme van rajtunk, amire nagy szükségünk van. És egy áldott kapcsolatban élünk a házasságban, vagy a barátságban. Ez nem egy véletlenszerű, erre Isten megadta az utat. És a módod, hogyan valósul ez meg? És ha valaki házassági válásba kerül, az sem véletlenül történik. Egyszer reggel föl kell, elváltunk. Az egy folyamat. Afelé haladni lehet. És az Isten igéje egy nagyon fontos értékmérő a számunkra. Meg tudjuk mérni, hogy hol tartunk. Hol tart a kapcsolatunk. Hol tartanak a kapcsolataink. Ne feledjétek el, nem élet az, amelyben az emberek nincsenek olyan barátai, akivel tud a szellemi egységben együtt lenni, és tud a lelki egységben épülni, növekedni. És nem házasság az, amelyben a házaspárok nem tudnak szellemileg, lelkileg és testileg kapcsolódni egymáshoz. Bármelyik hiányzik, villogni kell a piros lámpának. És tudni kell, sodródunk a jéghegy felé. Most kell a kinavigálni a hajót. Uram, te vagy a kormánynál, irányíts bennünket, mit csináljunk? Kérjük, segítséget kérünk, mert nem működik az életünkben most már ez a műszer. Elromlott a műszer is. Csak azt látjuk, bajban vagyunk. Segítsetek, mit csináljunk? Amikor már a válásra kerül a sor, az már egy hosszú történet vége. Nagyon nagy baj, amikor valaki a válás szélén kezd tanácsot kérni. Szerintem őrültség. Olyan őrültség, mint 200-al repeszteni az autópályán, és 10 méter a betonfal előtt nyomni a féket. Keresni a féket. Tehát a féket akkor kell keresni, amikor az ember érzékelő, hogy már nem jó irányba haladok. Hát nem normális ember az igaz, aki látja, hogy Békéscsavára akar menni, és ki van írva, hogy Győr 20 kilométer. És mindig megy tovább. Hát fel kell sejleni, hogy én délre akartam menni, most meg nyugatra megyek. És távolodom. Tudjátok, mint a vicc, hogy közel van még? Már. Közel van már. Igen, közel van. Közel van, igen. Közel van. Most már nem. Tehát Isten igéje a megelőzés párti. A korrekció párti. A fölszabadítás párti. A jóra való buzítás, bátorítás párti. Nem válláspárti. És azért gondoltam, hogy erről beszéljünk most, hogy értsük meg az Isten eredeti tervét. Mert önmagában a vállásról beszélni eltévesztjük a lényeget. És Jézus maga sem ezt tette, látjátok. Akkor a vállás problémája kérdezik, miről kezd beszélni? Elkezdi mondani jó dolgokat. Hogy mi az Isten terve? Hogy milyen jó dolgot tervezett Isten ebben? Nem akarok én ezzel foglalkozni, és majd később, mikor tanulmányozzuk a következő igéket, meg fogjuk látni, hogy Mózes sem így gondolkodott, mint ahogy a farizeusok. Mózes sem azt értett, amit leírt, amit azok a farizeusok belemagyaráztak a saját lelküknek sötétsége miatt abba, amit Mózes leírt. Innen fogjuk folytatni a Mózes, amit elrendelt. A következő napokban pedig kívánom mindenkinek, hogy vizsgálja meg mindenki a kapcsolatait, hogy hány emberrel van mély, őszinte szellemi közösségem, őszinte lelki, baráti kapcsolatom, akik pedig házasok már, tegyék mérlegre Isten igéje alapján, hogy hol tartunk mi a bensőségességben, az intimitásban, szellemi területen az életünkben, lelki területen az életünkben, és a testi kapcsolatunk területén, hogyan tudunk őszintén megbeszélni dolgokat, miben kell változtatni és korrigálni. Ebben segítsen meg bennünket az Úr, mert az elkötelezettség, az odaszánás és az engedelmességre jön az Istenek kegyelme és áldása, amely nélkül nem megy. Amen.